Ezen a szombaton Mózes harmadik könyvének a első része van heti szakaszként a zsinagógákban olvasandó, és érdekessége a harmadik könyvnek, hogy és-sel kezdődik. Vegyük rá, és. Ezzel kezdődik, hogy szólítja Mózes, és beszél vele az Úr a gyülekezet sátorral mondván. Itt látszik Istennél a folyamatosság, és hogy a második könyvben gyakorlatilag nincs egy befejezés. Mózes második könyve után a harmadik könyv ésszel kezdődően mint egy folytatást ad. És ez a folytatás arról szól, amit itt olvashatunk a harmadik könyvben, az első, második, és az egészen az ötödik fejezetig kellene olvasnunk, amely az áldozatokról szól, mégpedig az égő áldozatokról, az étel áldozatokról, hála áldozatokról, bűnért való áldozatoktól, tulajdonképpen minden áldozatról szól, és azért nehéz ez a hét, mert most az előbennem az áldozatokat, a templomi rendet, ütköztethetném az első, második és a harmadik templomnak is a rendjével, az ezékeli templomnak a rendjével, és a múltkor, amikor beszéltem arról, hogy Ezékiel könyvében a harmadik templomnak a rendjéről szól a profécia, és ez nem egyezik az első és a másik templomnak a törvényével, mennyire, de mennyire bajban van a zsidóság, amikor azt mondja, majd Illés megmondja egyszer, amikor visszajön, amikor küldi az Úr Illést. Azonban itt már is itt van a harmadik könyvben, Mózes harmadik könyvében a válasz, hogy a peszaki áldozatnál az ajtófélfa vére való bekenése miért nem bárám, hanem miért éppen bikának a vére? Azért, mert az áldozatok között megtalálhatjuk azt a béke áldozatot, amit persze, hogy bikával kellett megtenni. És amikor a mi ajtófélfánkról, a mi szívünk ajtófélfájáról beszélünk, azon a vér nem a bárány vére már, hanem az a vér, ami a bika vére, amelyik Istennel való békekötésnek a pecsételése a bárány vére által. Így kapcsolódnak egymáshoz az áldozatok, de mégis a heti szakasznak, mint minden heti szakasznak van egy profétai része, egy kapcsolódó része, és a múltkor erről beszélgettünk a szószerintiségről, már is át kell húznom a Bibliának a szószerintiségét, hiszen annyi ellentmondás van benne, hogy meg kell értenünk, hogy mi a szellemi üzenete, és mi az, ami képletesen üzenet. Pontosan a haftarák, a profétai részek adják meg a választ arra, hogy nem lehet szószerinti a Biblia és az értelmezése, hiszen a zsidóság, amikor tiltották a Tórának a használatát, tiltották Mózes öt könyvének a olvasatát, akkor virágbeszéd szinten, proféciákban az azonos témát azonosan, mint egy virágnyelvben mondták el, így az Ézsaiás 43-ban levő profétai rész utal az áldozatokra, és aki ismeri a Tórát, annak nem kell a Tóráról beszélni, mert a profétai utalás által azt, amit gyerekkorában megtanult, amit minden 4 éves korában kezdődően minden férfi Izrael népe között megtanult, azt tudja, hogy erről beszélünk, virágnyelven is. Virágnyelven beszélt a zsidóság, pontosan ezért, mert nem engedték Isten igének a Tórának a magyarázatát, használatát, és itt a kérdés, hogy tudjuk-e sokszor megérteni azt, ami Isten üzenete a mai nyelven, a mai virágnyelven, mert ez egy nagyon száraz virág, ami most van, egy egész más nyelven, de értenünk kell, hogy Istennek mi az üzenete. És most a Ézsaiás 43. fejezetéből olvasom a heti szakasznak a 22. versétől, ami számomra igen fontos volt. És ezt verstől olvasom, és mégsem engem hívtál segítségül Jákob, hanem megfáradta én bennem Izrael. Nem adtad nékem égő áldozatodtól bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem, nem terheltelek ételáldozattal, és tömélyemnel sem fárasztottalak. Nem vettél pénzen nékem jó indulatunádat, és áldozatul kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, vétkeiddel fárasztál engem. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat én magamért, bűneidről nem emlékezem meg. Juttasd eszembe, na, pereljünk együtt. Beszéld el, hogy igaznak találtassál az első atyád vétkeit, és tanítóid elpáratoltak tőlem. Ezért én is megfertőztettem a szent fejedelmeket, és veszedelemre Adám Jákobot és gyalázatra Izraelt. És most hallgass, Jákob, én szolgám és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr teremtőd, alkotod anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne féljen, szolgám, Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam, mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetédre, és nevelkednek, mint fű között, és mint fűszvák vizek folyásinál. Ezt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob névét emlegeti, a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét emlegeti. Miért is beszélek erről? Azért, mert nem csak a törvénnyel van itt kapcsolatos ez az ézsaiási profécia, hanem azzal az állapottal, amit úgy hívunk, hogy tavasz. Amit úgy hívunk jelen pillanatban keresztény tavasz. Mondhatnám ezt is, de akár zsidó tavasznak is. Elfáradtál. Tavaszi fáradtság. Körbe kell nézni, mindenki úgy megy, mint aki már a végkimerülés végkimerülésénél tart. Teljesen fáradtak az emberek. És amikor az ember látja, akár a médiában, akár találkozik emberekkel, mindenhol látja a fáradtságot, a fáradtságot. És ebbe a fáradtságban az ember úgy sokszor saját maga is beleesik, a tavasz lévén is, hiszen még csak most kezdődik a tavasz, és kezd világosodni a nappalok, de az ember néha tényleg, mint a mérgezett hangya, vonszolja magát, és kell beszélni a fáradtságról ezért is. Mert többféle fáradtság van. Van fizikai fáradtságunk, van lelki fáradtságunk, és van szellemi fáradtságunk. Van, amikor ott állunk tétlenül és teljesen lebénulva. És ilyen helyzetben szól Isten az ő népének. Úgy, ahogy olvastam, megfáradtál én bennem, Izrael. Van szellemi fáradtság. De milyen fáradtságaink vannak nekünk? Akkor visszamehetünk egészen az Édenkertig. Elsősorban ott van negatív fáradtságként, ott van, amikor Isten szól a kiüzetésnél, ami nem kiüzetés, önként vállalt büntetés végül is, egy döntésnek a következménye. A magadat fáradtságos munkával tartsd el, ember, mindent, amit megtermesz, fáradtságosan tedd. Van fizikai fáradtság, és ezt az ember érzi is, hogy a fizikai fáradtságnak vannak olyan határai, amikor az ember besokkal, és azt mondja, elég, nem bírom. Vannak határaink, 30 évesen egészen más, egy férfinek egészen más, időskorban egészen más, és egy nőnek egészen más. Vannak. Aztán vannak olyan fáradtságok, ami magunk szedünk össze, mert valami nagy lendületben megyünk, mint Ézsau fáradtsága. És ez már viszont veszélyes. Az a fáradtság, amikor ő kiment a mezőre, és fáradtan jött vissza, mondhatnám ilyen szépen, hogy dögfáradtan, és akkor abban a pillanatban azt mondta, nem számít, csak hadd egyek már valamit. Föladta a küldetését is. Ugye ismerős a munkafáradtsága, és ezt a munkafáradtságát mégis Isten megáldja, amikor még áldozatot is tudunk bemutatni, hálaáldozatot a terményekért, azért, amit Isten adott nekünk, akár mi is a munkáknak a gyümölcse, iparban, irodában, bárhol tudjuk, hogy van eredménye, még fáradtságosan is. De van egy másik fáradtság, az ézsai fáradtság, amikor tényleg úgy vagyunk, hogy beleestünk a nagy verklibe, a nagy forgásba, és hajtottuk a mezőn, és ott hagytunk mindent. Ott hagytunk a hívő életünket, nem kell nekünk semmi más. Már csak élni akarok, veget ülni, veget állni, és egy állati nívóba kerülök bele. Ez is egyfajta fáradtság. És Isten is sok esetben emlékeztet arra, hogy mi a mi fáradtságunk. Az, hogy a életünk nagyobb része fáradtság, akár a példabeszédek könyvéből, prédikátok könyvéből is hasonlatos anyagot olvashatunk, az egész életünk tulajdonképpen egy fáradtság. Na de ugyanakkor a Bibliában számtalan esetben olvashatjuk azt, hogy a hívő ember igazából nem lehet fáradt. Miért nem lehet fáradt? Azért, mert a Biblia szintén szétválasztja. Isten igéje szétválasztja a fáradtságokat a testi fáradtságra, ami természetes, a bűnbeesés következményeként, a bűnünk következménye a többi fáradtságunk ott van, de ott van egy másik fáradtság, amit éppen Ézsaiásnál most olvastam. Én bennem fáradtál el. És ezt jó, ha megnézzük ezt a részt, hiszen ez kapcsolódik az áldozatokkal. Elfáradtál, és nem adtad nékem égő áldozattól bárányaidat, áldozataiddal nem dicsőítettél engem, nem terheltelek étel áldozatta, és tömjénnel nem fárasztottalak. Nem vettél pénzen nekem jó indulatú áldozatot, és áldozataid kövérevel nem tartottál, csak bűneiddel terheltél, vétkeiddel fárasztál engem. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat. Én magamért a bűneidről nem emlékezem meg. Egy kérdés van csak itt. Annak, hogy elfáradtál ő benne, annak a következménye, hogy nincs a szíveden hálaadás, nincsen úrvacsora, nincs imádkozás, nincs dicsőítés, nincs semmi benned. Vagy nagyon kevés. Elfáradtál? Vagy mert nincs hálaadás a szívedbe, és azért fáradtál el? Miért fáradtál el? Ez számomra most egy nyitott kérdés itt a Biblia szerint, utána kell nézni az eredetinek, de mégis mind a kettő igaz. Ha az én életemben nincs meg Istennel az a kapcsolat, amit az áldozati rendekben Isten előírt végül is minden embernek, nincs meg a béke, a bűn, az hálaadó áldozataim, nincsenek meg, akkor el fogsz fáradni. El fogsz szellemben fáradni. És ha szellemben elfáradsz, akkor tovább növekedik az életünkbe ez. Akkor minek imádkozzak? Nincsen háladás a szívemben, és meg vagyok békélve mindennel, mert nem is élek szinte. Meg vagyok békélve az állapotommal, és nem Istennel. Ezért vagyok fáradt. Azért, mert az Istennel való kapcsolatom, még ha benne vagyok, még ha újjászületett ember is vagyok, valahol elkezd minuszos lenni. Oda-vissza a hatás ez. Ha nincs meg az ima életed, ha nincs meg az ige olvasásod, ha nincs meg az, hogy akarok tőle hallani valamit, ha nincs meg az áldozatom, a hálaadásom reggel, hogy reggel van, és az esti hálaadásom, hogy köszönöm, Uram, a mai napot, egyre inkább fáradtabb leszel. Akkor a holnapi napod már fizikailag, lelkileg is fáradt lesz. Ha Istennel nincs meg az a viszonyod, hogy működik a béke, a hála, az öröm, a bűnbánat, mindennek az áldozati rendje, a templomi rend, ha nem működik, ki fogsz hűlni, olyan fáradt leszel. Olyan fáradt leszel. Nincsenek meg az áldozatok. Nézd meg a kereszténységet, erről szól. Nincsen törvény, nincsen bűnbánat, nincsen áldozat. Imádjuk a zenét, imádjuk egymást, imádjuk a dicsőítést, nem igazi az áldozat. Elromlott az áldozati rend, és kihűlő keresztény van. El van fáradva Európa és Amerika kereszténysége. El van fáradva. Ki van fáradva? Pedig Istené, mert valamikor elindult, valamikor átadta az életét. Mert nincs a helyén a törvény, és nincs a törvény által Istennel meg az a viszony, hogy béke állapotban vagyok. Béke viszonyban vagyok Istennel Krisztus váltságműve által. Nem működik naponta a rendeződésem. Nem működik naponta a kapcsolatom Istennel, és én fáradok el, mert Isten nem fárad el. Bár mondja a Biblia, hogy elfáradtam tőled, ez nem az a fáradtság. Én fáradok el szellembe, és megyek a halál felé, mert a fáradt szellemem kihat a fáradó lelkemre, már nem is gondolkodom, már gépiesedek, és a fáradt testem is már egyre kevesebbet tud még produkálni is. Erre szól a világ. Elveszi a törvényeket, fölszabadít, liberalizálja még a kereszténységet is. És az egész egy halott, öreg, fáradt népesség. De hogyha személyesen nézzük meg, akkor itt van a mi életünkben is. Pontosan, hogy miért vagy fáradt. Pontosan. Nincs meg Istennel a rendezett viszonyod. Pontosan ezért. Eljutottál egy pontig, itt vagyok Istenem. Fölépítettem a templomot, átadtam az életemet, bemerítkeztem, és így tovább. Csak nem működik a templom. És abban a pillanatban jön a fáradtság. Jön a fáradtság, aminek a következménye az, hogy esik a hó, akkor miért mennék én közösségbe. Jön a fáradtság, ja, olyan fáradt vagyok, de hogy én nem hallok semmit. Tudod, miért nem hallasz semmi? Pont ezért. Mert ha Istennel rendezett viszonya van valakinek, ott van a háladás, ott van a bűnbánat, akkor akar hallani valamit, vagy akar Istennek mondani valamit, akkor nyitott az igére. És ezért ülnek a templomokba fafejűek, lefagyva, üveges szemekkel és bábukként. Mindenféle templomba, és mindenféle, ahol összejönnek. Pontosan ezért. Nem működik Istennel a kapcsolat. Nem működik. Nem Istennel van a baj. Nem a fáradtsága van a baj. Veled van a baj. Mert a fáradtság következmény. Nem a templommal van a baj. Áll. Van lehetőséged. Megépült. Krisztus teste is megépült. Azok a közösségek is megépültek, amelyeket bármikor elővehetnénk, hogy hol van fáradtság. Csak nem működik. Nincsen hála a szívedbe. Van nyavajgás, hogy milyen rossz világban élünk. Nincsen béke szövetség Istennel, mert megúsztam, mert átadtam az életemet, a szokásos trollibusz, föltettem a kezemet. Igen. De nincs folytatás. Miért nincs folytatás? Izrael népének egy örök elhívása van, nem visszavonható, és Isten nem is vonta vissza. Ellustult. Hitben legyengült. Akkor én úgy gondolom, az első imádságnak, Uram, a hitemet erősíts meg. A hitemet erősíts meg abban, hogy Izrael népeként abban a feladatban, amit te adtál, nem csak benne vagyok, hanem csinálom, vállalom, és te veled. Mert te tudod, és te általad lesz minden megvalósulva. És ebben úgy akarok részt venni, hogy tisztán, hálaadással, és Istennek béke szövetségben. De sokszor tapasztalom azt, hogy egy úrvacsorát is hogy el tudunk rontani. Mert mindenki megúszza, bűnömet leteszem, de a szövetség, hát azt úgy felejtsük el. Nem kell egy szövetségről megemlékezni, meg megerősítgetni. Megúsztam a balhét, letettem Isten elé, elvonultam az úrasztalától, ilyen subetőként, nagy alázattal, és minden megy tovább. Nem működik a templom. Néha meggyullad egy tűz a szívben, néha jön egy kis bűnbánat, néha jön egy kis hálaadás, úgy valamikor megszületik egy unoka, jobban megy a helyzetem, valami történik, jön a villamos, oly mindegy, és jaj, de jó, Uram, és kész. Nem működik. Pedig Isten a templom rendjét folyamatosságra adta mindegyiket. Mostanra is folyamatosan adta. Mindaz a törvény, amit Isten adott, arról szól, hogy a mai templomban, Krisztus testében működni kell. Hol vannak az áldozatok? Hol? Ez nem azt jelenti, hogy mea culpa és üsd a melledet, és marcangol szét magadat. Nem erről szól. Csak állj meg egy pillanatra, hogy ma adtál el hálát azért, hogy el tudtál ide jönni. Hogy van mit enned, hogy van meleg lakásod, meg valaki megölelt. Vagy akármiért is. Hol van benned? Hol van az az öröm, hogy itt egymást megölelhetjük? Hol van az az öröm, hogy még élsz, és van feladatod? Valahogy úgy nézünk ki, mint ez az Izrael. Elfáradott. Tudja Isten, mit mondott. Tudja Isten, mire hívta el. Tudja, igen mondott rá. El is indult. Ment is, és puty, leült. A leült kereszténység. A leült hívő ember. És nem tudja, mi van vele. És Isten ma is ugyanígy mondja. Nem adtad nékem égő áldozatodat, bárányidat, áldozatodat, nem dicsítette engem. Nem terheltelek étel áldozattal, és tömjénnel sem fárasztottalak. Nem vettél pénzen nekem jó indató nádat, és áldozataid kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, vétkeiddel fárasztál engem. Én vagyok, aki eltörlöm álmokságaidat. Én magamért és bűneidről nem emlékezem meg. Tudjátok, hogy a kegyetlen Isten ilyen. Az Ószövetség kegyetlen Isten ilyen. Elmondja, kik vagyunk. Téged is elhívott. Téged is kihozott Egyiptomról. Te neki is adott feladatot. Azt most itt ülsz az útszélen. És Isten meg is mondja, hogy miért. Csak egy kicsit hallgass rá. Megmondja. Ő tudja, hogy mi a te igő áldozatod hiánya, ő tudja, mi a te béke áldozatodnak, és a többinek a hiánya. Ő tudja. Ő tudja azt, hogy neked mivel kellene elszámolni, és te is tudod te ezt. Csak valahogy olyan, asnosz. Valahogy oda kéne menni Isten elé, és azt mondani, hogy bocsánat, azért valamiben mulasztási bűnöm van, meg valahogy én arra akartam menni, és erre volt az útjelző, erre kellett volna az irányításhoz szerint menni, hanem is engedetlenség, de szinte gyermekes hangszúrozásaink vannak. Tudjuk mi ezt. Ha őszintén belegondolunk, akkor mi hálátlanok vagyunk, néha eszünkbe jut valamit hálát adni, hogy úgy megnyugtatjuk Istent, hogy jó, köszi. Mind a kisgyerekek, igen. Nagyon jó, meg tudod én kisfiam is nyugtatni. Akkor látja, hogy feszült valami a helyzet, akkor szeretlek, és megy tovább autózni. Különben tényleg szeret, nem mondok róla rosszat, de tudja, jól érzéke, és mi is nagyon jól tudjuk, hogy tudom, hogy szeret Isten, de azért úgy azért elmegyek autózni, jó? Elmegyek egy kicsit a magam ügyeit csinálni, igen. Ilyenek vagyunk. És az a kegyetlen Isten ma is azt mondja, nem miattad. Édesfiam, édeslányom, nem miattad. És ebben minden benne van. Nem miattad. Hanem én saját magam miatt. Az én akaratom, az én igen miatt. Lett testi az ige. Lett áldozat érted. Hogy legyen még több, és legyen teljes béke áldozat. És most már mindenkinek. A húsvét lényegét mondom. De a történet mégis, Isten ma is úgy szól. Nem miattad. És hogy őszinte vagyok, akkor előjönnek ezek a sokszor rosszul használt szavak is. Igen, én nem érdemeltem meg. Ne. De ne jöjjönek elő ezek az önvádoló szavak, ezek a keserű szavak, hanem de ő jó volt. Én tudom, hogy milyen voltam. Tudom ebben a helyzetben, és akkor mi voltam. És mégis. Talán ez lenne a legnagyobb erőnk a fáradtságunkban. És mégis. És mégis. És ez sokszor erőt ad. És mégis. Elfáradtam. Mert nem beszéltem a törvényről. Elfáradtam, mert laza voltam. Sokszor megvádolnak engem is, hogy állandóan a törvényről beszélek, és állandóan itt kegyetlenkedem az Ószövetséggel. És hogyha nem tenném, akkor nagyon elfáradnék. Mert az áldozatról beszélni kell. Az áldozatról kell beszélni, hogy miért kell lisztáldozat, miért kell békeáldozat, miért kell bűnáldozat. Igen, és mindig a törvényt kell hozni, hogy legyen folyamatos. Minden ember életében üdesség, nem fáradtság. A törvény üdít. A törvény felszabadít, erőt ad, ha működik az áldozat. Erről kell beszélni. Ezért szól nekem is ez az ige, hogy sokszor el vagyok fáradva, sokszor szellemben is. Hogy Uram, nagyon nehéz a szolgálat. Nagyon. És nekem is szól. Akkor még többet beszélj a törvényről. Még többet beszélj a lisztáldozatról. Még többet beszélj, hogy hol az áldozat. Még többet beszélj arról, hogy hol a hála. Még többet beszélj arról, hol a bűn. Még többet beszélj arról. És nem fogsz elfáradni. Mert ha ez nem történik, akkor az egész keresztény hívő élet, vagy messiás hívő, mindegy, minek hívom, egyről beszélek. Csak egy álom, egy mese. Egy templom, ami nem működik. Itt beszélni kell arról, hogy hol a tűz. Nem Szent Szellem esdit játszani. Itt tisztítani kell az áldozatokkal. Égni kell az áldozatoknak, égni kell a szívednek benne a hálának, égni kell a szívedben a rossznak, hogy tűnjön el. Oda kell tenni. Őneki kell égetnie. Igen, nem tudok beszélni Istennel. Fáradt vagyok. Nem szól hozzám, fáradt vagyok. Nem is tudom, kéne találkozni vele, fáradt vagyok. Nem az a probléma, hogy veled van a baj. Nem az a probléma, hogy a lehetőséggel és a kötelességeiddel nem élsz. Hogy üres a szíved, nem tudsz hálát adni. Amikor a kisfiam reggel elkezd örülni, hogy süt a nap, ő még örül. És másnap, amikor esik a hó, örül, hogy van hó, ő még örül. Én pedig a lapátra gondolok, meg kiége, meg egyéb. Valami nem stimmel bennünk. Mi meg vagyunk békélve akkor, hogyha békén hagy a világ, és jól megy a sorunk. De nem veszük észre, hogy Istennel a mi békénk valahol nincs rendezve sokszor. Krisztus által, mert nem krisztusiak vagyunk. És akkor ilyenkor jusson eszünkbe. Én vagyok, aki eltörlöm álnapságaidat. Te sohasem fogod. Te ember vagy. Ember vagy még ott is az elhívásodban, ott is Izrael népe kellős közepén, ott is Krisztus teste kellős közepén is ember vagy. De ez nem ment föl. Nem Isten fog áldozni önmagának, hanem te neked kellene elfogadni Isten áldozatát. Mert mégis ő áldozott, látván, hogy te nem áldozol. Ő áldozta az ő fiát, hogy áldozd magad is. Ő mutatott példát, Isten, valami fantasztikusan nagy. Ő mutatott példát. És ma is szól, nincs áldozat, pedig én mindent adtam. Ott húsvétkor, igen, én mindent adtam. És Isten sose fáradt, te még mindig fáradt vagy. Mert igazából nincs Krisztusod. Ki kell mondanom. Névlegesen van. Van király, mint az angol királyné, gyönyörű, szép ceremóniák, de hatalma egy darab se. Körülbelül ilyen Krisztusunk van sokszor. Sokak azt hiszik, hogy valamilyen monarchiába lehet élni vele. Én élem a kis társadalmi életemet, ő meg a király úgy van. Na most király vagy nem király? Ez a kérdés. Főpap vagy nem főpap? Én úgy gondolom, ez az üzenet, a templomi rendnek az üzenete nagyon is mai. Mert utána jön még számunkra az ígéret, így szól az Úr teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, én szolgám Jákó, és te igaz nép, akit elválasztottam, mert vizet öntök a szomjúhoz, és folyóvizet a szárazra. Ezt a bibliai verset már sokszor hallottam, igen, az előzmények nélkül. Ébredés mindig kell. Szellemi, a Szent Szellem kitöltése, folyóvíz, eső, minden, késői eső, amit akartok, minden. Kiragadva ez a rész. Nem ragadható ki. Ha az áldozat megy, a templom működik, akkor érvényes ez. Akkor ne félj. És akkor se ingyen van, mert akkor nem mondaná Isten, hogy ne félj, én szolgám, akit elválasztottalak, aki megsegít, mondja, ne félj. A te dolgod. A megsegítés annyit jelent, hogy neked dolgoznod kell. Abban a munkában, amit Isten rakott be. És nem könnyű lesz a feladatod, mert ne félj. És majd akkor, amikor az áldozatok elindulnak, rendeződnek az életünkben, akkor jön, hogy maga Jesó Hamasi a seregek ura. Ő. Ebben a bibliai versben megérthetjük. Ő a seregek ura. Annak a seregnek, aminek már te is része vagy. Itt a földön. Annak az ágának. Az ő parancsoksága alatt, az ő parancsait ő használva, megélve, része vagy egy harcnak. Megsegít, és ne félj. Nem a te ügyedbe segít meg. Ezt ne felejtsük el. Vizet öntök ki a szomjazó földre. Vizet, és utána jön egy nagyon érdekes ígéret. Kiöltöm a lelkemet, szellememet a te magodra, és áldásomat a te csemetédre. Kicsit öntelt keresztény barátom, Isten megsegít. Isten azt mondja, ne félj. Nem biztos, hogy meglátod a gyümölcsét a harcnak. Mert a te csemetéid és a te gyermekeidre ölti ki az áldást. Tudunk-e így hitben élni, hogy amit teszünk, nem magunkért tesszük? Az, akire a szellemi vagy akár fizikai gyermek, biológiai gyermekekért is. Tudunk-e így élni? Nehogy véletlenül elbízzuk magunkat, hogy mi vagyunk a szabadító, mi vagyunk a győztes sereg, majd minket majd megkoronáznak, megkoszorúznak, és majd feszítünk kitüntetéseken. Ilyen mennyei Kossuth-díjakat. Nem. Majd a gyerekeid. Isten harcba hív a jövőért. Harcba hív, úgyhogy nem te kapod a kitüntetést. A tied összességében az áldozat. Köszönöm, hogy harcolhatok. Köszönöm, hogy megsegítesz. Köszönöm, hogy elvetted a félelmet, mert benned nincsen. És köszönöm, hogy a népednek nevezhetem magamat. Köszönöm, hogy én is elmondhatom azt, ami ebben az ígéretben ott van, és növekednek, mint fű között, és mint fűszvák vizek folyásánál. És azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hizelegve Izrael nevét emlegeti. Ez a jövőnek a proféciája, ami még nem történt meg. Történésben van, mondjuk így, amikor ő kijönti erre a száraz nyomorult virágra, ami most van, az ő szellemét, akkor lesz, aki ezt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti. Lesz, amikor újra elhangzik az identitás, én Jákob nevét emlegetem. Mert a Jákob név mindig a zsidó nevet jelenti, a hovatartozást. És lesz más, aki azt mondja, Izrael, az mindig azt jelenti, melyik néphez tartozom. Ez esetben a Bibliában mindig is Isten népét jelenti Izrael. Lesz egy idő, amikor ő kitölti tényleg a Szent Szellemet, és tényleg a szárazföld kapja az ivást, kapja a nedűt, kapja a vizet, akkor a gyümölcsét is megláthatjuk. Felélednek a csemeték, azok, akik tudják, hogy zsidók, és kimondják, tudják, hogy kié, mert kimondják, hogy a Messiás királyé, és tudják a más nemzetben beliek is egyszer és ugyanazon időben, hogy én Izraelé vagyok. Isten népének a tagja vagyok. Istennek ez a keménysége először odaállít bennünket, fáradt vagy. Tudd meg ezért, vagy fáradt. Tudd meg a saját magad áldozati rendjének a hiányossága miatt, vagy fáradt. Tudd meg. Utána folytatja azzal, de én ennek ellenére szeretlek, és nem megítélek, hogy mennyinnéd, nem azt mondja, hogy elvetem, én mégis. De ebben van egy nagyon szép szó, én bennem, én bennem. Ez a szó azt jelenti, az ígéret arról szól, aki ő benne van. Ez a szó, hogy megáldalak, annak szól, aki benne van. Az a fegyelmezés, hogy nincsen áldozat, ez is annak szól, aki benne van. Ez mind annak szól, amit úgy hívnak, hogy Krisztus teste, mind annak szól, nem a kintieknek. A fenyítés és a számonkérés és az ígéret Krisztus testének, annak az emberinek szól. Ilyen vagy mégis. Mégis nem vetettél, mert bennem vagy. Nem tagadtál meg, csak elfáradtál. Rendezd az életedet. Naponta rendezd az életedet. Krisztus testében lenni az nem beiratkozás valahova, lajstromozás. Bennem éld meg az áldozatokat. Bennem éljen a templom és működjön a templom. Bennem. A bennem szó ránk vonatkozik. Aki elmondhatja, én ő benne vagyok. De az ítélet is annak arnak szól ez a profécia szerint is, aki benne van. Ott Izraelnek, de ma neked szól. Az áldozat nincs rendben. Nincs rendben, és csodálkozó, hogy fáradt vagy. Csodálkozó. Hát értsd meg, benned van a hiba. Ő benne, benned van a hiba. Ő benne, benne vagy, és alszol. Mert a fáradtságnak a következő lépése, el is lehet aludni. Az emberi test is elfárad, mitől? Többet csinál, mint amit kellene, nem tudom azt, amit Isten rám bízott. Nem eszek eleget, és nem tudom megcsinálni azt, amit hamarabb elfáradok. Vashiányos vagyok. Nem működik a érrendszeremben, a vér nem szállítja az oxigént. Egyre élettelebb a vér bennünk. Ezt talán szellemben is visszaüzeném. Tudod, mi a te feladatod ezen a földön? Hát azt csináld. Azt. Korodnak, nemednek, és mindennek figyelembevételébe. Tudd meg, hogy mi a te dolgod. Ne fáradjál. De azt csináld. Egyél végre. Vedd elő a Bibliát. Egyél végre. Így áll, idd az igét. Mert el fogsz fáradni. És akkor tengődsz, tengszlengsz. Benne vagy, és álmos, majdnem úgy beteg vagy. Aki pedig ő benne van, nem lehet fáradt. A fáradtság nehogy az legyen, hogy meghalsz. Ne vége egy gyengülés legyen. De ha benned vagy, benne vagy, ez meg se történhet. Hiszen ő azt mondja, ennek ellenére. Kiváltságos vagy, mert kihívott. Áldott vagy, mert elfogadott. Nem fogja hagyni. Nem fogja hagyni mindaddig, amíg nem lázadsz. És mindig szólni fog az áldozatokat. Az áldozatokat, a bűneidet, a vétkeidet, Istennel való viszonyodat rendezzed. És hol a háladás? És akkor megelevenedsz, és akkor friss leszel, és az ige éltet, és nem leszel vashiányos, és az erőd megújul, mert Isten így akarja. Az Ószövetségben a törvény rendjét sorba lehet venni. Le van írva. Ne a bikákat nézd, ne az állatokat, ne a fizikai értelmét. Hanem azt az értelmét, hogy a törvények miért kellettek, és az áldozatok mire vonatkoztak, mit fejeztek ki. Az a marékliszt, az a gerlice, és így tovább. Mit fejezett ki? Talán nekünk egy gerlicénk sincs néha. Nem, hogy pénzért vegyünk, nem, hogy áldozzunk, és hogy tudjunk Istennek hálát adni, pedig a gerlice minden embernek elérhető volt, mint a verebecske, ismerős. Drágábbak vagytok. Drágábbak vagytok, mint a verebecske. Ő csak gerlicét kér. És mégis drágábbak vagyunk. Meg kellene nézni a templomnak az építése után a templom üzemelését. Meg kellene nézni, hogy felépült Krisztus teste nem működik. Meg kellene nézni, mi hiányzik. És én úgy gondolom, egyetlen szóval lehet válaszolni. Te és a te áldozatod hiányzik. Különben minden rendben van. És Istennek a szava itt is az, minden rendben van, csak te nem vagy rendben. Minden rendben van. Mert Isten változtathatatlan, Isten nem változik, és ő azt akar, hogy te változzál. De amikor fáradt vagy, gondolj bele, miért vagy fáradt. Fizikai értelemben mennyit vállaltál, amit nem kellett volna, lelki értelemben mind töröd magad a hitet helyett, és a szellemi állapotodnak a fáradtsága miatt mennyire nem működik a tested és a lelked, az érzelmeid és a fejed egyáltalán a szürke állományod. Hatnak egymásra, és amikor látunk fáradt embereket, meg kellene kérdezni, mitől fáradtál el. A fizikai és a lelki fáradtságnak okai vannak, de szellemi okai vannak. Igazából nem hitből jársz. Igazából nincs hálaadás, és igazából nincs rendezett élet. Igazából lelepeződik az, hogy részben vagyunk hálaadásban, részben vagyunk rendezettek. Egy szóval, csoda, hogy élünk. De ennél nagyobb csoda van, hogy Isten mégis azt mondja, ennek ellenére én mégis. Ennek ellenére én mégis. És van még ezentúl is ígéretem. Adom a vizet, az új életet, az új generációnak, és az újak őt fogják dicsőíteni. Az új. És ez az új benned is megszülethet. Még benned is.